Ugye először is vannak artfónok. Itt ugye az a lehetőségünk megvan, hogy, hogy nagyon gazdag készülék választékból válogatunk. Majd az eszközválasztás szempontjairól fogok beszélni. És az a helyzet, hogyha meglévő VoIP-os rendszerünk van valamilyen gyártótól, és az egy szabványos telefon, akkor az tud integrálódni a mi ASTX-es rendszerünkbe simán. Tehát, hogyha beszél SIP-et, H323-at, valamit, akkor az a telefon az nekünk jó. Aztán ugye nem csak hardfónok léteznek, léteznek softfónok, ami ugye alapvetően program a számítógépen, mondjuk Skype, ez egy softfón. De ugye ennek vannak előnyei, hátrányai, és nem kell készüléket venni, ez előny. Másodszor is be kell, hogy kapcsoljon a program, meg kell hozzá egy ilyen mikrofon hangszóró, ez meg hátrány. Tehát, hogy ezt kell mérlegelni, hogy kinek mire mikor van szükség. Igazándiból ez olyan dolog, hogy itt általában ez is, az is használatban tud lenni. Ugye megint az általános user a 100-ból 99 az a hardfont tudja, mert azon vannak a gombok, azon van a kagyló, és akkor avval lehet telefonálni. De az simán elképzelhető, hogy az, aki külső helyszínen van noteszgéppel, vagy távmunkába dolgozik, az annak egy softfón az kényelmesebb. Meg az is simán elképzelhető, hogyha az ember egy call center-t épít, amikor úgyis számítógép előtt ül a kezelő, akkor a softfón az meg egy magától értetődő alternatíva a hardfónnal szemben. Tehát van ilyen. Majd visszatérünk még. Aztán vannak analóg készülékeink, ugye ezt is körülbelül kiveséztük már itt az előadásban, hogy lehetőségünk leginkább az ATA, tehát hogy egy kis gateway-t használunk valahol, mert ugye, hogyha valahol központilag próbáljuk összehozni, akkor az igazándiból nem éri meg. És akkor itt jön elő az, hogy a meglévő készülékeink, analóg készüléket tudjuk használni. Ugye analóg készülékből kapjuk a legolcsóbb készüléket, mert az már pár ezer forintért van. Illetve a kaputelefonok többnyire analóg vonalon működnek, és az egy nagyon praktikus dolog, amikor az ember a kaputelefont be tudja vonni a telefonrendszerbe. Nagyon, nagyon jól használható, amikor a kaputól nem a belső terminálhoz lehet csak becsöngetni, hanem én konfigurálom be az ASTX-be, hogy mikor, hol csöngjön a kaputelefon. Még simán azt is meg tudom csinálni, hogy ha nem vagyok otthon, akkor a mobiltelefonomra csöng a kaputelefon, és akkor tudok válaszolni, hogy bocsánat, nem vagyok otthon, majd gyere 10 perc múlva. Tehát vannak ebben nagyon kreatív lehetőségek, de már csak ha a költözködést nézzük, ami egy intézménynél előfordul, hogy most nem ott van, hanem ott van, meg stb., akkor ez egy nagyon jó dolog, hogy konfigurálhatóvá válik a kapu rendszer. Nagyon jó ilyen kis kaputelefonokat lehet kapni, ami olcsó és analóg vonalat ad, és működik. És akkor ugye régi rendszerkészülékek, tehát hogyha az ember migrál egy meglévő telefonrendszert, akkor ebben van bajban. Mert ott vannak a márkás, nagyon drága, nagyon-nagyon sokat tudó telefonok, annyiba kerül egy ilyen telefon, mint egy komplett PC konfiguráció, és semmit nem tudunk elkezdeni igazándiból, mert valami olyan protokollt beszél, ami az valamilyen ISDN ott, de hát valami nagyon házi nyelven. És hát ilyenkor azt le kell selejtezni. Vagy hogyha nagyon bátrak vagyunk, akkor azt csináljuk, hogy fogjuk a régi alközpontot, és átcímkézzük, hogy az mostantól kezdve nem telefon alközpont, hanem az egy media gateway, az egy voice gateway, és azt olyan üzemmódban használjuk, hogy a mellékek azok a régi rendszerkészülékek, a fővonal, az pedig majd rámegy a mi asteriszkünkre, és egy az egybe szépen átadja a hívásokat annak főnek, és akkor megmentettük a rendszerkészülékeket azzal az árral, hogy ott van továbbra is a régi központ, amit használunk, és akkor szépen lassan lehet cserélgetni. De ez egy tipikus példája a vendor lock-innek, hogy megvettük, beruháztunk, nagy minkű sokba került, és nem tudunk vele mit tenni, mert az csak azt tudja, és még gyárton belül is adott esetben csak arra a típusú rendszerre alkalmas. És akkor ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos pont, ugye DECT hálózat, ugye vezetékes telefonrendszernek, annak volt mobil alternatívája, ugye ezt lehet kapni ilyen picibe, amikor vesz az ember egy ilyen kis fali valamit, és van hozzá két kézi beszélő, és akkor abban tud szaladgálni. De hát ezt egész nagy intézményes kiépítésben is lehetett kapni, amikor nagyon sok kézi beszélő volt, meg access pontok hozzá, meg sok minden. Hát és szerintem ez egy tipikus unified communication lehetőség, hogy mindenkinek van mobilja, sőt, általában a mobilt használja mindenki, és a vezetékes telefont az csak akkor veszi föl, hogyha már nagyon sokat csöng. És általában a mai mobiltelefonok, amik tudnak wifi-t, azok tudnak SIP-et is. És ez nem csak az okostelefonok persze, hogy tudják, de a nem okostelefonok között is van, ami wifi-zik, meg SIP-ezik. Hát ez nekünk nagyon jó, mert egy hardphone van a kezünkben, ami igazániból fake softphone, de nagyon jó nekünk, mert ott van egy készülék, amit egyrészt tudunk használni a rendes GSM hálózaton is, másrészt tudunk használni Wi-Fi-n SIP-en keresztül a mi telefonalközponti rendszerünkben mellékként. Tehát én ezt nagyon melegen ajánlom, hogy ezt gondoljátok át, hogy ebben mit lehet kezdeni. Ugye Wi-Fi hálózat az általában van az intézményben, ha nincs, akkor azt lényegesen olcsóbb építeni, mint bármi mást, mint DECT hálózatot, vagy mint vezetékes hálózatot adott esetben. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. És azért most ezt megmutatjuk, jó? Hogy ez itt hogy néz ki. Mert nagyon, nagyon, nagyon nagy szépségei tudnak ennek lenni. Kicsit megállítom a prezentációt. És akkor itt most kaptok ti egy konzolt, ez itt egy Asterix, ami fut. Csináljunk olyat, hogy látni is lehessen. Jaj, de igen, használtam én már ezt. Itt állítunk ilyet. Ez így jó lesz. Jó. És kilógunk alulra, úgyhogy egy kicsit kisebbre vesszük, mert igazándiból ez így elég. Na, akkor most én azt csinálom, hogy én fölhívok a mobilomról, sima mobiltelefonról beszélünk, fölhívom a Csillag Tamást. És akkor ő ott csöng. Halihó, halihó. Jó, nem baj. Igazándiból, ami nagyon izgalmas lesz az, hogy ő most hívjon vissza engem. Közben itt történik az élet, és mi beszélünk szépen egymással.
Igen, én is hallom.
Nem tudom, hogy a mikroport az jól el lett dugva, de halljuk egymást.
Igen.
Na, szóval... Simán a mobiltelefonom volt, a csöngőkat nem kapcsoltam vissza, akkor nem csak a rezgést hallottátok, hanem a csöngést is, tehát ugyanúgy használtam a telefonomat, mint a mobiltelefon, ugyanúgy csöngött, ugyanúgy jelezte ki, hogy mi történik, csak itt közben az Asterix az ott dolgozott a háttérben, és azon keresztül mentek a mi hívásaink. Ugye az történt, hogy nekem ez a telefonomban van egy SIP kliens, Androidnál úgy hívják, hogy SIPDROID, ami regisztrált egy Asterixre, és ezen a regisztráción volt egy szolgáltatótól egy 21-es körzetbeli számom. És amikor én kimenő hívást indítottam, akkor én azt a preferenciát állítottam, hogy VoIP felé menjen a hívásom, és azon keresztül hívtam föl a Tamást, tehát ez GSM hálózatot nem érintett ez a hívás, amiről itt most szó volt. Ez Wi-Fi-n ment Asterixig, szolgáltatóig, és onnan ment ki a hagyományos GSM hálózatba a hívásom. És ott a hívószámnál, ott a 21-es körzetbéli számom látszott hívószámként. Ezt itt lehet látni egyébként a konzolon, hogy van. Itt van a kimenőbe jövő szám. Ezen ő vissza tudott engem hívni, ami ugye akkor nem a GSM hálózatba érkezett meg, hanem a VoIP szolgáltatóhoz érkezett meg, onnan megérkezett ide a Asterix-be, amire rá volt regisztrálva az én telefonom, és simán csöngött a mobiltelefonom úgy, mint egyébként. Tehát ez egy olyan hihetetlen Unified Communication integrációs lehetőség, amiben nagyon nagy lehetőségek vannak, azért is, mert ez egy nagyon olcsó végberendezés, mert nem kell megvenni, mert megvan, de azért is, mert sokkal praktikusabb a használata, mert először is akkor ugye ez egy mobil hálózat, tehát nincs helyhez kötve a felhasználója, másodszor is akkor az a tendencia, ami jellemző, hogy leszokunk a belső intézményhez, ami mindenki úgyis mobiltelefonon beszél, úgyis flotta hálózat van, úgyis, azt simán be lehet vonni ugyanúgy a intézményi hálózatba, mert ott vannak a igazi terminálok, azok a mobiltelefonok, és gyönyörűen működik, nagyon szépen integráltan. Tehát nem kell itt bénázni, hogy most jaj, ez most a VoIP hívás, az most a nem VoIP-os hívás, szépen ott van a háttérben regisztrálva a rendszer.
Interneten lévők is hallják. A wifi hálózatok mennyi egyidejű hívást tudnak elviselni?
Ez egy jó kérdés. Én még soha nem próbáltam ki. De milyen problémákkal tudunk szembenézni, ami előjöhet. Általában a rádiós hálózatoknál az a probléma merül föl, hogy megnő a késleltetés. Ugye a rádiós interfész miatt. Tehát igazándiból az, hogy egy Wi-Fi access point hány klienst kezel, hát az eléggé access point függő, van, ami nem túl sokat, van, ami meg több százat is kezel, hogyha arról van szó. Meg ugye, hogyha nagy intézményi Wi-Fi hálózatról beszélünk, akkor ott sok access point van, ami között megoszlik a forgalom, és akkor az ott tervezés kérdés, hogy csatornákat hogy osztunk ki, meg egyéb dolgokat ott csinálunk. Tehát itt a kérdés az összetett, mert az a kérdés, hogy a maga az access pont az mennyit bír, az nagyon sokat bír, azon forgalmilag mennyi VoIP hívást tudunk vezetni, az meg nagyon múlik a VoIP hálózat minőségén. Ugye igazándiból azért egy-egy Wi-Fi cella az nem túl nagy. Tehát, hogy azon belül lévő kliensek száma, akik aktuálisan élő telefonbeszélgetést folytatnak, azért az eléggé pár darabban írható le szerintem. Tehát én még nem találkoztam ebben a problémával, hogy na most megtelt az a Wi-Fi access point node, amiről beszélünk, és akkor dobálja el a hívásokat ezért, vagy szakadozik, vagy iszonyú nagyra nő a késleltetés. Sok olyan van itt a VoIP-os világban, ami más, mint a kereskedelmi, mert ha megveszel a dektet, akkor garantálja a szolgáltató, hogy működni fog. Itt meg az ember elkezd fórumot olvasni, meg elkezd kísérletezni és ezt csinálni. Tehát mondjuk azt talán nem tanácsolnám senkinek, hogy győzze meg azért, hogy holnap 500 mobiltelefont bevonunk a VoIP-os hálózatunkba, de azért ezt elkezdeni érdemes. És nagyon jó tapasztalatokat lehet vele szerezni. Minőségben meglepően jó minőséget lehet Wi-Fi-n keresztül telefonálni, sokkal jobb minőséget, mint amire riogatják az embert. Tehát, hogy gyönyörű, igazándiból merem azt mondani, hogy amilyen arányban egy GSM hívás tud jó vagy rossz lenni, körülbelül ugyanazt tudjuk tapasztalni Wi-Fi-n keresztül is. Azt hiszem erről ennyit lehet beszélni, de tehát, hogy itt most, amikor arról beszéltünk, hogy a mobiltelefonok hogy tudnak kliensek lenni a mi VoIP-os hálózatunkban, akkor most már az előző során két alternatívát is néztünk, ugye? Az egyik alternatív az, hogy Wi-Fi-n és SIP-en keresztül, és tud GSM adapteren keresztül flotta szerződés birtokában mellék lenni. És ez mind a kettő adott tud lenni, mind a kettő egymás mellett tud párhuzamosan működni, és mindegyiknek megvan a maga előnye, hátránya. Tehát én itt elsősorban, amit nagyon szeretnék kihangsúlyozni, az a felhasználói szokásoknak a felhasználói szokásokhoz illeszkedő mintázata ennek a wifi-s dektes wifi-s mobil VoIP megoldásnak. Aztán, ha már ez a demo itt volt, akkor érdemes még azt megnéznetek, hogy itt van egy ilyen kis wifi access pont az asztalomon, és ennek meg az a szépsége, hogy ebben egy open firmware fut. Ugye azt tudjuk jól minden bizonnyal, hogy ezek a DSL routerek, ezek általában Linux alapon működnek, sőt, ez az általában, ez nagyon általában. Legfeljebb ugye zárt forrású maga a firmware, ami fölkerül rá, és hát azért vannak nagyon ügyes informatikusok, akik meg tudnak faragni egy firmware-t egy adott hardware-re. Ez az OpenVRT, ez egy ilyen projekt, ami avval foglalkozik, hogy DSL routerekre nyílt firmware-eket fejleszt. Érdemes a honlapjukat megnézni, érdemes megnézni a támogatott eszközök listáját, mert igen sok van belőle. És ugye ez garanciavesztés terhe mellett azt tudja, hogy root promptunk lesz, és telepíthetünk csomagokat az eszközünkbe. És hát ez egy nagyon érdekes világ, mert ugye amikor itt mi gigabájtokról beszélünk memóriában a nagy PC-knél, meg nagy teljesítmény processzorokról, itt ugye nagyon kis megaherces órajeleink vannak, meg van 4 megabájt, esetleg 8 megabájt, sőt 16 megabájt RAM-unk is, és hogy ebben mégis mennyi minden belefér, mert ebben például belefér egy Asterix. Tehát amit az előbb láttatok, az ott ebben futó Asterix volt, de belefér mehet mellette egy VPN kliens is, meg még nagyon sok finomság. Persze azért érdemes végignézni a hardware listát, és akkor abból kiválogatni azokat a hardvereket, amiknek nagyobb a belső memóriája, mert akkor az ember nem kell annyira cipőkanalazzon. Esetleg egy nagyon szűk esetben, nagyon szűk memóriával rendelkezünk, 4 megás RAM-mal rendelkező készüléknél, azért ott már nagyon kell észni lenni, hogy abban, hogy kerül bele minden. De a lényeg az, hogy ezt meg lehet csinálni, és ez egy nagyon ideális eszköz ilyen small office, home office, távmunka környezetben. Hát mint ahogy látjátok, hogy itt az én esetemben az van, hogy itt van egy router, Wi-Fi-n keresztül ott a telefon, benne van az Asterix, regisztrál a szolgáltatóhoz, és minden olyan szolgáltatást ellát, ami egy kis irodában, IP-s hálózatban, meg VoIP-os hálózatban igazándiból kell. Még hogyha ezt az ember megfejeli egy kis atával, akkor azon a fax is működik, és ebből gyönyörű kis mini irodákat lehet építeni, félelmetes költségek mellett. Tehát, hogy most egy 10.000 forintos DSL routerből nekem van egy telefonközpontom is, azért az egy elég izgalmas dolog. Úgyhogy ez egy jó dolog, és nem kell annyira azért itt belenyúlni a lelki világába a dolgoknak, tehát itt most azért nem arra kell gondolni, hogy most akkor firmware fordítunk, és akkor utána avval szétzúzzuk az eszközünket, mert ezek már szépen lefordított firmware-ek, készülékenként kitenyésztve, amikre lehet rendes csomagkezelővel telepíteni a csomagokat, és nagyon-nagyon jól lehet vele dolgozni. És akkor ezt egy kicsit nézzük is meg közelebbről, hogy ilyen távmunka, meg otthoni felhasználók ügyben mit lehet kezdeni VoIP ügyben. Tehát ugye nagyon sok alternatíva van, mert az, hogy kezelünk egy remote telephelyet, egy nagyon kicsi remote telephelyet, ami egy távmunka, vagy egy nagyon kis iroda, vagy valami ilyesmi, ott több lehetőségünk van, mert ugye IP-n vagyunk, és ugye az elsődleges szempontunk az, hogy legyen IP kapcsolatunk avval a telephelyjel. De aztán oda, hogy mit telepítünk, mit teszünk oda, az már rajtunk múlik, megtehetjük azt, hogy oda csak egyszerűen a végberendezéseket tesszük, a mellékeket, ami mondjuk egy VPN-en keresztül a központi rendszert használja. De megtehetjük azt is, hogy oda telepítünk egy önálló központot, egy önálló Asterix-et, amiben a helyben lévő mellékek oda regisztrálnak, és akkor az Asterixek egymás között intézik a telephelyek közötti kommunikációt. Mindegyiknek van előnye hátrány, az egyik kicsit bonyolultabb megoldás, viszont a túlélő képessége az lényegesen jobb tud lenni egy olyannak, ahol Asterix is van helybe, mert akkor a kliensek azok regisztrálnak, adott esetben például a kimenő forgalmukat azt önállóan tudják intézni, és csak a úgymond az anyaintézményhez menő forgalom az, ami megy a Asterixek között. És aztán ebben még van még sok lehetőség, mert egy ilyen kis otthoni megoldás az adott esetben több helyre is tud ám kapcsolódni. Tehát senki nem mondta, hogy az csak egy anyaintézményhez kapcsolódhat, mert az még kapcsolódhat a rokonokhoz is, meg még akárhova máshol, más intézményhez, több munkahelyhez. Tehát ez nagyon, nagyon sok mindent tud. Nyilván ilyenkor fölmerül az a kérdés, hogy hát ugye itt a nyílt interneten vagyunk, akkor hogy védjük meg a forgalmunkat? Valakik azt mondják, hogy sehogy, azért én ennél messzebb mennék. Ugye vagy azt mondjuk, hogy egy VPN-t építünk, az egy pici plusz delay-t tesz a forgalomba, ami az én tapasztalatom szerint az abszolút nem zavaró. És ez egyszerű, nem mondjuk egy OpenVPN-t föltelepíteni a OpenVRT-s routerbe, azt nem túl bonyolult, ugyanezt megcsinálni az intézménynél nem túl bonyolult, titkosított hálózat megvan, és akkor utána lehet menni a hagyományos megoldásokkal. De azért van itt ipari megoldás, mert a SIP-nek ugye megvannak a megfelelő titkosított verziói, meg nem csak SIP van, majd ezt megnézzük később, de azt viszont akkor ahhoz érteni kell, be kell tudni állítani, tudni kell, hogy most a protokollnak minden része az megfelelően autentikál, meg megfelelően titkosít, és akkor end-to-end jól működik az egész megoldás. Minden esetre az, hogy a mellékeink a telefonrendszerünkön az akárhol lehet otthon, távmunkába, kis telephelyen, és nagyon földrajzilag elosztott rendszert egy egységként tudunk kezelni, azért ebben nagyon nagy lehetőség van. És majd fogunk a méretezéssel foglalkozni, de azért a mai DSS sávszélességen azért vidáman működnek ezek a VoIP megoldások eléggé zökkenőmentesen. És akkor vannak ugye olyan finomságok, hogy mondjuk a otthoni irodai készülékemen, ami része a intézményi rendszernek, ugyanúgy működnek a villogó piros-zöld lámpák, hogy most ki foglalt, ki nem foglalt, meg ugyanúgy gombnyomással tudok tárcsázni, meg látom, hogy ki van bent, ki nincs bent, hogyha arról van szó. Tehát, hogy nagyon sok olyan plusz információt tud biztosítani egy ilyen távmunka hely, ami azért elég szép, megint unified és egyéb. Aztán ugye van olyan felállás, amikor nem távmunka vagy ilyen mini site van a másik oldalon, hanem több telephelyek vannak, több telephelyes működés van. Ilyenkor mik történnek? Azért ilyenkor alap, hogy mind a két helyen van valamilyen központi megoldás, és akkor azok elég önálló életet élnek ezek a telephelyek. De hát valahogy össze kell integrálnunk, azért ezt vagy jó lenne összeintegrálni ezt ugye egy rendszerbe, hogy ez hogy működjön. És akkor itt megint nagyon sok lehetőségünk van. Ugye hát az Asterixek azok nagyon jól értik egymást, és igen sok lehetőségünk van arra, hogy összetrönköljük ezeket a központokat. Még akár olyan szintig elmenve, hogy a dial plant, amivel majd fogunk foglalkozni, hogy ki hol van és kit hogy kell fölhívni, azt meg tudják osztani egymás között automatikusan, tudnak ez alapján nekünk kényelmes konfigurációs megoldásokat biztosítani. És akkor ebben a több telephelyes rendszerben, ugye, ahogy azt láttuk azon az ábrán, ami van, megvan az a lehetőség, hogy a trunkvonalunk azok központosítva legyenek. Tehát, hogy nem kell minden telephelyre akkor ISDN primer, nem kell mindenhova GSM adapter, nagyon sok mindent lehet ebben játszani, és nagyon sok okosságot lehet csinálni. De azért ugye megvan az a megoldás, és ez nem, tehát itt a több telephely alatt az ide is sok mindent lehet érteni, mert onnantól kezdve, hogy a telefonközpontunk az egy szoftver, és egy hagyományos hardveren fut, és nincs igazi költsége a történetnek ilyen szempontból, ezért lehet több Asterixet elhelyezni a rendszerbe, úgyhogy bizonyos mellékcsoportokat eszkezel, bizonyosokat az, és akkor már mindjárt nagyobb megbízhatóság van a rendszerünk, és amikor megáll valami, akkor csak az intézmény feleszíd minket, nem az egész. Tehát azért ebben vannak előnyök, meg vannak előnyök, amikor vannak az embernek olyan tartalékai, hogy hups, most ott elszállt egy hardware, akkor át tudom regisztrálni egy másik központra élőbe a mellékeket, és akkor minden megy tovább, aztán majd utána megjavítjuk. Jó, és nyilván a több telephelyes működés az nem csak Asterixek között működik, hanem működik adott esetben egy másik VoIP megoldással, mert ugye azért szabványok vannak, hát vannak kis finomságok a szabványokban, amiknél azért el lehet tévedni, de azért zömmel elég jól be lehet állítani ezeket a rendszereket úgy, hogy gyönyörűen működnek a sipek egymás között, meg az egyéb VoIP-os dolgok. És akkor, ha már itt rajzoknál tartunk, akkor találtam egy nagyon szép rajzot itt a neten, amiben mindaz a dolog, amiről itt beszéltünk, az elég szépen látszódik, hogy mind vannak mindenféle telephelyek, meg protokollok, meg tömörítő kodekek, amikkel itt majd fogunk ebéd után foglalkozni. És akkor ezek a telephelyek egymás között különféle módokon beszélnek. Majd ezt ki fogjuk vesézni egy kicsit jobban. De ezeket mindig jó meditálni ezeken a kis hálózati diagramokon, mert sokat lehet belőlük tanulni. És bármi meglepő, ők is azokból a komponensekből építkeztek ennél a rajznál, amikre itt egész ideig beszéltünk. Ott központok vannak, Asterixek, meg ATA van, meg hardfónok vannak, meg analogfónok, meg hagyományos telefonközpont. Tehát ez egy jó dolog. Na, még amit ebéd előtt gondoltam megnézni, az lenne, hogy megnéznénk részleteibe a VoIP-nak a működési feltételeit egy kicsit körüljárnánk, és akkor utána, ami ebéd után jön, az már tisztán a Asterix-el való gyakorlatozást. Tehát megnéznénk egy kicsit még a VoIP hívásoknak a lényeges tulajdonságait. Ugye először is, hogy milyen hálózati igények vannak, ami a VoIP-hoz kell, hogy az azért jól működjön. És akkor itt egyből elkülönül egymástól az, hogy mi a helyzet LAN oldalon, és mi a helyzet WAN oldalon. Ugye itt ami szintén ilyen hívó szó, az a Quality of Service, ami azt jelenti, hogy a hálózatunk az biztosítja azt, hogy a VoIP forgalmunk az zavartalanul működjön. Ugye miről is szól ez? Ez arról szól, hogy valaki a hálózatunkon elindít egy iszonyú nagy letöltést, és akkor onnantól kezdve senki nem telefonál, mert az kifektette a sávszélességet. Na most, és akkor ugye hát erre vannak mindenféle megoldások, hogy hogyan biztosítják a különféle eszközök azt, hogy a hangforgalmunk az akkor is menjen, hogyha egyébként nagyon tele van a hálózat. De azért a tapasztalat az, hogy persze majd itt a nagy intézményi hálózati üzemeltetők megcáfolják, de a tapasztalat az, hogy LAN oldalon azért olyan bő sávszélesség van, hogy nagyon ritkán van olyan torlódás, hogy az a VoIP-ot befolyásolja, mert azért a VoIP-nál azért sávszélességben nagyon kicsiről beszélünk, tehát most egy gigabites hálózatnál az a, mit tudom én, 32K vagy 64K, amit elvisz egy VoIP beszélgetés, azért az ott elég jól el tud lötyögni. Tehát én tapasztalatból azt mondom, hogy hát azért LAN oldalon igazándiból az működik. De egyébként az nagyon jó, hogy a hálózatunk tud olyat, hogy Quality of Service, és akkor ott mindenkinek biztosítva van minden egyes pontján a hálózatnak az, hogy a hangforgalom az biztosított. Aztán a LAN oldalon, amit nagyon érdemes megfontolni, az a Power over Ethernet, az hihetetlen praktikus, ugye azért a telefonoknál nem szoktuk meg azt, hogy konnektor kell hozzá, már pedig a IP hardfónok azok szeretnek tápfeszültséget látni, mert annik nem működnek. És ez nagyon jó, amikor ez a LAN kábelezésen kimegy. Tehát, hogy ezt érdemes nézni, van kis doboz, amin megy a Poe, meg van a Switch, amin megy a Poe, meg a Switchhez lehet csinálni olyat, amin tud Poe, tehát ez nagyon jó. És akkor vannak finomságok, hogy most van-e olyan Poe Switch, amiben nincs ventilátor. Azért ezek érdekes kérdések egy telepítésnél, hogy zörög-e a fidenbe vagy sem. Tehát lehet válogatni a hardverek között. Na és akkor itt jön a van oldal, mert akkor mindjárt az, amit ott Quality of Service-nél letárgyaltunk, hogy a LAN-on az milyen fontos, hogy ott az működjön, mert úgyis van bőven sávszélesség, az van oldalon mindjárt elfogy, mert ott meg nincs elég sávszélesség, viszont ott a kutya nem támogatja a Quality of Service, tehát hogy ez a szép ebben, kivéve persze, hogyha NF hálózatról beszélünk, mert ők profik, és ott átolt szettig mindenhol van Quality of Service, tehát az nagyon jó. De hogyha nem olyan irányba megyünk, akkor viszont ettől el kell búcsúzni. És akkor itt van a tapasztalat, hogy hát ez megint nem zavar senkit, mert egyébként tök jól működik. Tehát, ugye mi történik akkor, hogyha nincs quality of service? Hogy néz ki a hangforgalmunk? Ugye a hangforgalmunk az úgy néz ki, hogy ugye bedigitalizáljuk a hangot, ami jön, és minthogy a másik oldal nem ér rá azért 2-3 másodpercig várni, amíg egy csomagnyi forgalom összejön, ezért ezt nagyon sok pici csomagra föltördeljük, és azt UDP-be elindítjuk a másik oldalnak. Ugye ebből következik egy csomó dolog, például az, hogy nagyon sok pici csomagunk lesz, ami azt jelenti, hogy a sávszélességünk az sok mindenből fog összeállni. Ugye összeáll magának a hangnak a sávszélességéből, amit alapvetően a kodek határoz meg, hogy mekkora lesz a hangforgalmunk, de ehhez egy elég jelentős csomagfejléc jön hozzá, mert a csomagfejléc méret azért az összemérhető a hangcsomag méretével. És akkor utána még ugye hozzájön az, hogy ha torlódás van, akkor úgyse tudjuk kihasználni a teljes sávszélességet, tehát hogy ebből méretezzük a sávszélességet. Tehát amikor azt látjuk a kodeknél, hogy az 1 kilobiten is megél, akkor azért az nem igaz, mert ahhoz a csomagfejléc azért az még bőven hozzájön, és az lesz legalább 10, tehát hogy ebből észnél kell lenni. De ez a helyzet. És akkor a sok pici csomagból abból következik olyan, hogy van jitter, tehát hogy nem egyforma időszakban érkezik meg minden csomag, az egyik egy kicsit késik, a másik hamarabb jön, és ezt a másik oldalon össze kell rakni. Ebből a voitnál mindig összejön egy késleltetés. Ugye ezt a másik oldalon egy pufferrel oldjuk meg, hogy ott akkor azért lehet lötyögni a pufferben, hogy érkeznek meg a csomagok. De ez minden nem közvetlen ideosztásos hálózatban megvan ez a delay. Tehát igazándiból, amikor nem így egymás mellett állunk, hogy most halljuk mind a két oldalt, akkor ez fel se tűnik, hogy ott van az a delay. Azért ezek a delay-ek gyakorlatban ilyen pufferrel együtt, ilyen nem tudom, ilyen 60-90 nanoszekundum körül állnak össze, és ez azért nem túl sok. Na most millisekundum. Nem nagyon a különbség egyébként. Na most tehát hogy ez a delay, ez nagyon szépen kezelhető. Ugye erre egyedül a fax átvitel, vagy a analóg modem átvitel érdekes. Most már analóg modem átviteltől azért megszabadultunk. Tehát még régen volt olyan, hogy jó, de a bankba hogyan tudunk betárcsázni az analóg modemen keresztül VoIP-on. Hát azért ez már elég jó, ügyesen lehet tárgyalni a bankokkal, hogy ez ne legyen. Jó, hát igen, na akkor ott meg izgalom van, ott vagy nem voipozunk, vagy más csinálunk. Na most, ugye akkor megint az, hogyha veszteség van, az megint a voipozunk nem érdekel senkit, mert hogy az a pár millisekundum, most azért nanoszekundumokat hagyjuk, de az a pár millisekundum hang elveszhet, az annál sokkal több is el tud veszni egy beszélgetésben másodpercek is, úgy, hogy nem zavar. És akkor hát itt vannak azért trükkök majd, még azért, hogy kivesézzük ezt a diát, ugye van azért egy ilyen ökölszabály, amivel lehet méretezni, hogy egy VoIP az 64K, és akkor ebben nagyon nagyot tévedni nem lehet. És szimmetrikus. Tehát, hogy azt azért fontos tudni, hogy nem csak beszélünk, hanem hallgatunk, így nem mindenkinél van ez így, de azért jó esetben ez a forgalom, ez szimmetrikus, és az kell ehhez, hogy mondjuk egy DSL vonalnál erre figyelni kell, hogy ott az upstream lesz az, ami mérvadó a VoIP méretezésnél, és az jóval kisebb, és akkor ott még, hogyha a garantált upstreamet nézzük, akkor az még kisebb, mint amit ráírnak a, a vonalra, de azért 64K, 128K azért az mindenhol meg szokott lenni, tehát még egy ilyen small office környezetben is egy DSL-en a két egyidejű hívása simán elmegy, és annál több azért nem sok szokott lenni egy kis telephelyen. A nagy helyeken, hát ott meg ugye általában van szimmetrikus kapcsolat, és hát főleg ahol itt most mi egymás között ülünk, azért itt igen nagy sávszélességre tudnak lenni, van irányba, ami nem okoz problémát. És akkor ugye, amit most itt beszéltünk, az mind a van oldalra igaz, tehát ez az összes kimenő hívásunkat érinti, ami VoIP-on megy, mert ami nem VoIP-on megy, azt nem érinti, meg a belső forgalmunkat megint nem érinti ez a dolog, amiről beszéltünk. Igen. Most, hogy ami itt előjött a Wi-Fi hálózatnál, hogy hány klienst bír, akkor azért itt érdemes elővenni, ha már sávszélességeknél tartunk, hogy mi van a mobil internettel. Mert ugye az előfordul, hogy mobil interneten keresztül is szeretnénk VoIP forgalmat vezetni, és azért arra érdemes odafigyelni, mert ott nagyon pici sávszélességek tudnak lenni, és nagyon nagy delay-ek. Tehát azért ott simán összejön nanoszekundumoknál több ilyen 2-300 millisekundumos delay-ek is, meg még van annál, ez technológia függő, hogy éppen milyen mobil hálózaton vagyunk. Tehát mondjuk Edge-en azért ne nagyon próbáljon meg senki VoIP-ozni, mert az csúnya kudarcokat tud eredményezni.
Az előbb nem mobil hálózaton hívtál? Mármint úgy, hogy mobil
neten. Nem, Wi-Fi-n. De 3G-n lehet, tehát 3G-n ez megy már szépen. Meg LTE-n, meg már pláne. Tehát, hogy azért a világ az ebbe az irányba megy, hogy ez lesz. Csak most észnél kell lenni. Tehát azért abban ne gondolkozom senki, hogy mondjuk egy ilyen kis DSL routerbe betesz egy mobil internet adaptert, és akkor azon elműködik egy 20 fős iroda. Ezt nem javaslom. Még ami itt előjöhet még ennél a témakörnél, az echo cancellation, hogy van visszhang a telefonházban, ez bizonyos esetekben, tehát ez egy összetett téma, mert igazándiból a visszhang az kell, hogy legyen a házadban, meg kell, hogy halljuk magunkat, hogy élünk, különben úgy érezzük, hogy megszakadt a vonal. De van olyan echo, ami zavaró. Tehát, hogy amikor már nagyon halljuk vissza magunkat, és jobban, mint a túloldathoz zavaró. Ugye azt mondják a szakértők, hogy ez a visszhang, ez akkor keletkezik, amikor valahol analóg szakasz van az átvitelben, és az echo az ott keletkezik, ahol a digitális analóg konverzió zajlik. És akkor ugye mindenki próbálja ezt az echo-t, ezt ilyen DSP-s megoldásokkal kiküszöbölni. Néha annyira próbálják, hogy ha már túl sokan próbálják, akkor rosszabb lesz, mint ami előtte volt. Tehát erre érdemes figyelni, mert a főközpont is tud echo cancellation-özni, a végberendezés is tud, a mi asterixünk is tud, és ezt lehet állítgatni. Gyakorlat az, hogy ebben általában nem kell foglalkozni. Tehát, hogy ez van olyan szituáció, amikor ez zavaró, és akkor tudunk vele kezdeni valamit, vagy nem, de normális házatopológiákban ez azért most már nem jön elő. Jó. Vannak olyanjaink, hogy kodekek. Ugye azért ezt körülbelül tudjuk, hogy mi. A RAW audióból ezt csinál valami olyan formátumot, amit a túloldal is megért, és lehetőleg ez össze is tömöríti a hangunkat, hogy kisebb sávszélességen menjen át. Itt ugye ennek az a varázsa, hogy ebben nagyon sok van, és akkor mindenkinek támogatni kell azt az egyet a sok közül, amiben mi szeretnénk beszélni. Ezek közül van, ami free, és akkor mi ezekkel dolgozunk. És akkor, ha ott kicsit figyeltetek itt ennél az ábránál, akkor itt látszik, hogy többféle kodeket is használt a hálózatban. Ugye ez igaz, hogy LAN-on belül nincs nagyon értelme tömöríteni, akkor ott nagyon szépen működik a G711-es kodek, de hogyha van irányba vagyunk, akkor adott esetben nem praktikus azt használni, hanem érdemes valami tömörített változatot, és akkor ez itt körülbelül sorrendben így itt föl van sorolva, hogy mik azok, amikkel lehet próbálkozni. És akkor van, ami nagyon jó minőségű, van, ami kevésbé jó minőségű, lehet gyakorlatozni. Azt azért illik tudni, mert ebben nagyon nem szoktak foglalkozni, hogy a G711E az a európai, a mű az pedig a amerikai változat, és amikor megveszünk egy eszközt, akkor az többnyire műre van állítva a defaultba, azért azt illik átállítani. Ha nem egyik át, akkor úgy kb. Ugyanazt halljuk, de azért ez mégis egyfajta szakmai igény szerintem, hogy ezt az ember átállítja rendesen. És akkor vannak olyan kodekjeink, amik mondjuk nem freak, hanem licensz kell hozzá. Például a G729-es kodek. Lehet venni licenszet, hogyha akarjuk. De azért azt érdemes tudni, hogy attól függ, hogy mit akarunk. Mert hogyha csak az kell, hogy átmenjen a forgalom a mi hálózatunkon, és a végberendezések egyébként tudják a kodeket, akkor az át fog menni az Asterixen akkor is, hogyha nincs benne licensz, akkor kell nekünk licensz, hogyha föl akarjuk venni az Asterixbe a vonalat, és bele akarunk szólni mondjuk egy hangmenüvel, vagy akarjuk rögzíteni a hívást, mert akkor kell érteni G729-ül. Egyébként az nagyon szépen átmegy. És akkor van még olyan, amiről lehet tudni, hogy Silence Suppression, az meg ugye azt tudja, hogy ha a másik fél hallgat, akkor azt nem muszáj átvinni a hálózaton, hanem mondjuk ott lehet csöndet csinálni, és akkor nincs csomag, nincs forgalom, ez csökkenti a sávszélességet, és akkor még a másik oldalon meg lehet comfort noise-t generálni, hogy azért a másik oldalon meg úgy hallja, hogy mégis azért ott csönd van a túloldalon, nem pedig semmi. Hát ebben vagy akar az ember játszani, vagy nem. Igazándiból ez nagyban jelentős, tehát amikor nagyon sok VoIP hívás van együtt, akkor ebben biztos lehet megtakarítani, amikor pár hívásról beszélünk, akkor azért annyira nem. Viszont van ilyen opció, és akkor ezt majd fogjátok érteni, hogy ez mi. És akkor én lehet, hogy azt mondom, hogy mi most kezdjünk ebédszünetbe, mert amiről most fogunk beszélni, az már egyre közelebb megy az Asterixhez, mert most már protokollokról fogunk beszélni, meg mindenféle hálózati, egyre inkább olyan dolgokra, amire itt vagyunk. És szerintem akkor most ebédeljünk, és akkor most ez egy hosszú ebédszünet lenne igazándiból, nem? Tehát még 1:45-kor tudnánk folytatni. Jó? Köszönöm szépen!